Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a Mózes első könyvéből, a 12. részből. Mózes első könyvének 12. részéből, az első verstől kezdve olvasom Isten igéjét. És azt mondta az Úr Ábrámnak: eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. És kiment Ábrám, amint az Úr mondotta neki, Lót is kiment vele. Ábrám pedig 75 esztendős volt, mikor kiment Háránból. És felvette Ábrám az ő feleségét, Szárait és Lótot, az ő testvérének a fiát, és minden szerzeményüket, amelyet szereztek, és a cselédeket, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek, és el is jutottak oda. És átment Ábrám a földön, mind Sikem vidékeig, Móré tölgyeséig. Akkor kananeusok voltak azon a földön. És megjelent az Úr Ábrámnak, és azt mondta neki, a te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan azután a hegység felé ment, Bételtől keletre, és felütötte sátorát. Bétel volt nyugatra, Hái pedig keletre, és ott oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. És tovább költözött Ábrám, folyton dél felé húzódván. Azonban éhség lett az országban, és Ábrám aláment Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy volt az éhség az országban. És ő, mikor közeledett, hogy bemenjen Egyiptomba, azt mondta a feleségének, Szárainak, imé, tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy. Azért, mikor meglátnak téged az egyiptomiak, majd azt mondják, felesége ez, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd azért, kérlek, hogy húgom vagy, hogy jól legyen dolgom miattad, és életben maradjak te éretted. És ő, mikor Ábrám Egyiptomba érkezett, látták az egyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép. Mikor meglátták őt, a faraó főemberei magasztalták a faraó előtt, és elvitték az asszonyt a faraó udvarába. És jól tett érte Ábrámmal a faraó, és voltak juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstény, szamarai és tevéi. Zárójelbe hozzá tehetnénk, csak felesége nem volt. De megverte az Úr a faraót, és az ő házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért. Hívatta azért a faraó Ábrámat, és azt mondta, miért művelted ezt velem? Miért nem mondottad meg nekem, hogy ez neked feleséged? Miért mondottad, húgom ő? Azért vettem magamnak feleségül. Most már imhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj el. És parancsolt felőle a faraó némely embereknek, akik elbocsátották őt és az ő feleségét és mindenét, amilyen volt.
Menj
imádkozzunk. Megváltó Urunk, köszönjük hálaadással, hogy ismét hozzád emelhetjük tekintetünket. Feléd irányíthatjuk szívünket, gondolatainkat, vágyainkat. Köszönjük, hogy te folyamatosan jössz, ma is érkezel hozzánk, ígéreted szerint szent lelked által itt vagy mindig közöttünk, különösen ott, ahol ketten vagy hárman legalább egybe gyűlnek a te nevedben. Hiszük, Urunk, hogy a nyári nagy szétszóratás ellenére is a kevesek hűségét meg tudod áldani, és itt vagy közöttünk, akik vágytunk arra, hogy ismét halljuk a te szavadat, hogy újból átéljük a menny és a föld találkozásának a csodáját, annak örömét, hogy te, a mindenség hatalmas Ura, teremtő és megváltó Istene, találkozni kívánsz velünk, a föld gyermekeivel, e világ vándoraival. Köszönjük háladással, Istenünk, hogy nem csak Ábrámot szólítottad meg egykor, és adtál neki új nevet Ábrahámként, hanem minket is megszólítasz, azért, hogy a mi életünket is megújítsad, hogy ne legyen a mi nevünk az, hogy bukott ember, hanem legyen a mi életünk homlokzatán ott egy új név, a Jézus neve, a mi üdvözítőnk, a mi megtartó Krisztusunknak a neve, akinek nevében kérünk, hogy áld meg minket, Istenünk. Terelj egybe úgy, hogy lélekben is egyek lehessünk veled és egymással. Hogy ismételten örülni tudjunk annak, hogy te megkeresel, meglátogatsz minket, és ismételten közlöd velünk újabb tervedet. Köszönjük neked, hogy bevonsz minket a te isteni világot titkaiba, és köszönjük, hogy nem hagysz minket a por rabságában. Köszönjük, hogy az odafelvalókkal törődhetünk, nem csak a földiekkel. És köszönjük, hogy ezt a nyugalom napot éppen azért rendelted számunkra, hogy a veled való, az odafent valókkal való törődés jellemezze ezt a mi napunkat. Amikor letesszük munkaeszközeinket, sőt, fegyvereinket is, és amikor megbékélünk újra veled egymással, önmagunkkal, sorsunkkal, amikor a te jelenlétedben ismét megcsendesedik a szív, megnyugszik a lélek, és újra annak a mennyei világnak a jó ízét érezhetjük, amit Jézus Krisztus hozott hozzánk. Istenünk, áldj meg minket reját figyelésünkben, együttlétünkben, gazdagíts minket a te jelenléteddel, és könyörülj rajtunk, hogy senki üres szívvel el ne menjen innen. Amen. Kedves testvérek, számunkra nagy család ünnep az, amikor a szétszórságból hazakerülnek a gyerekeink, és most mind az öt itthon lévén, az egyik meg akar örvendezni mindnyájunkat, a nagy családot is, a gyülekezet nagy családját, egy kis zenei aláfestéssel, régi jó barátjával, Kolcsár Péterrel együtt fogna most Máté fiunk zenélni nekünk. Hallgassuk szeretettel őket! Thank you. Köszönjük szépen! Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az írva található a zsidókhoz írt levél 11. részében. A zsidókhoz írt levél 11. részéből a 8. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő volt, és kiment, nem tudván, hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. 13. verstől olvasom tovább. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelzik, hogy hazát keresnek. Eddig tart az alapigen. Drága testvérek, Ábrahámról, az Ószövetség egyik legismertebb alakjáról, mi templomjáró emberek mindnyájan tudjuk, hogy a zsidós ősatja volt. Ugyanakkor Ábrahám a mindenkori vándor embernek a tipikus példája is. Ugyanis azt olvastuk róla már a Mózes első könyvében, amire visszautal itt a zsidókhoz írt levél is, hogy Isten egyszer megszólította őt, kihívta őt onnan, ahol lakott, új földet mutatott neki, ő pedig hitáltal engedelmeskedve Isten elhívásának elindul, ahogy fogalmaz itt a zsidókhoz írt levél 11. részének 8. verse, elindul, nem tudván hova megy. Csak is Isten ígéretére ráhagyatkozva indul. Biztosabbnak tartja Isten ígéretét, mint azt az új földet, ami felé elindult. Így lett ő a mindenkori embernek, a föld vándorának az ős példája. Mert hogy mi is mindnyájan vándorok vagyunk. Nem csak olyan értelemben, hogy egyik lakhelyről a másikra költözünk, és nem csak olyan értelemben, hogy a jobb megélhetés érdekében elindulnak ma is sokan, akár nagy távolságokra is. Lásd, a mai nemzedék tagjainak jó része ezt teszi, szinte alig van család, ahol ne lennének idegenben dolgozó gyermekek, hozzátartozók, rokonok, és bizony ilyen értelemben mai nyitott világunkban szinte még inkább érvényes az, hogy az ember ezen a világon bujdosó és vándor. Úgy, ahogy Jákob fogalmazott, amikor leköltözött népes családjával Egyiptomba, a faraó és az ő fia József az Egyiptom kormányzójának hívására, és amikor a faraó elé viszi az ő fia, az apát, az öreg Jákobot,
aki akkor már 130 éves volt, mikor bemutatkozik Egyiptom királyának, úgy beszél magáról, hogy az én bujdosásomnak ideje 130 esztendő. Azaz magát egy bujdosó vándornak nevezik. Testvéreim, ugyanakkor tudjuk az Ószövetség választott népéről azt is, hogy később, mikor már népes nemzetté, egységes néppé válik, Dávid király vezetése és szervezése alatt, utána bekövetkezett az, amit Isten jó előre közölt ezzel a néppel, ha elhidegül az ő Istenétől, és hátat fordít az ő teremtő, őt elhívó és kiválasztó urának, akkor büntetésül Isten száműzni fogja az ő népét a Szentföldről. Ami, mint tudjuk, több ízben be is következett. Krisztus előtt a 8. században az asszír fogság, Krisztus előtt a 6. században a babiloni fogság, és később a római uralom idején, Krisztus után 70-ben, mikor lerombolják a rómaiak Jeruzsálemet, a szent helyet, a templomot, és a zsidó nemzet teljességgel szétszóródik a világ minden irányába. Testvéreim, ilyen értelemben nagy kérdés mindig az, hogy az ember, vagy az Isten népe tudatában van-e annak, hogy ő vándor, azaz bujdosó, ahogy mondja Jákob, ezen a földön. Sokszor ugye kényszerű számüzetésben van része egy nemzetnek, akár mint az iménti példa említette ugye az ószövetségi nemzet kapcsán, vagy egy-egy embernek, vagy egy-egy népcsoportnak, akkor, amikor a történelem fordulatai olyan irányt vesznek, amikor némelyek politikai okokból, életük mentése céljából idegenbe kényszerülnek. A mi nemzetünk is ismeri ilyen eseteket, de sok más nemzet itt hazánk többségi lakosságának sok fia, lánya is ismeri ezt a helyzetet, amikor a történelem olyan fordulatokat vett, mikor kénytelen volt nem egy család, nem kevés ember vándorbotot venni, idegenbe szakadva új hazát keresni, új megélhetés után nézni. És valahogy most is ezt a helyzetet éli át nagyon-nagyon sok ember. Ezért hát újra és újra fölmerül a kérdés, hol vagyunk otthon ezen a világon? Hol van otthon az ember igazán? Tamás Járon neves székely származású írónk, aki kisodródott Amerikába, azt mondja közismert mondatában, azért vagyunk-e világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Azért vagyunk-e világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Jaj, annak, aki soha sehol nem találja meg az otthonosság érzését. Aki se saját nemzete körében nem érzi igazán otthon magát, ezt nevezik sokan szociológusok, tudósok, írók, költők belső számüzetésnek. Amiben része volt nagyon sok embernek itt a mi tájainkon a kommunista diktatúra szorítása idején. Amikor sok ember itthon volt ugyan saját hazájában, és mégsem érezte otthon magát. Az elnyomás, az üldöztetés miatt, a szólásszabadság hiánya miatt, jogoktól való megfosztottság miatt, saját hazájában nem érzi otthon magát az ember. És akkor önkéntes szabadságának a tudatában vándorbotot vesz, azaz egy kényszerű, saját döntés alapján külső számüzetésbe kerül. És ebben is volt része hazánk többségi nemzetének is, volt része a mi nemzetünk sok lányának, fiának is. Lásd, amikor a diktatúra szorítása elől egy szabadabb világ felé indultak a múlt században is sokan, amikor sok neves román értelmiségi például Franciaországban kötött ki, és ott alkotott nagyot, mert itthon nem érezte otthon magát saját hazájában, vagy amikor 1956-os magyar forradalom nyomán több tízezer ember kényszerült otthagyni hazáját, és a nyugati idegenségben keresni a megéletését, mert oda-haza maradva az élete is veszélyben volt. Testvérek, nagy kérdés az, hogy a mi világunkban, ebben a roppant, mozgalmas világban egyáltalán, hol van otthon az ember? Ugye, amikor a 20. század elején több tízezer magyar vándorolt ki Amerikába, nyilván ez elsősorban gazdasági okok miatt történt, akkor így fogalmazta meg valaki nagyon találóan, hogy sokan kitántorogtak Amerikába. Mert hogy egy kényszerű döntés alapján kerestek új hazát, és azt is tudjuk, hogy nem mindenki valósította meg a nagy álmát ott kint, a minden álmok hazájában, Amerikában. Nagyon sok élet sajnos zsákutcába jutott, mint ahogy manapság is. Hány hazánk fia van úgy kint, valahol egy idegen országban, hogy nem meri magának sem bevallani, hogy rosszul döntött, mikor itt hagyta szülőföldjét, hazáját, otthonát, és fölégetett mindent a háta mögött. Visszajönne ugyan, de már nincs hova, vagy az önérzete nem engedi tiszta szégyenből azt, hogy lógóorral visszakullogjon oda, ahonnan valamikor nagy lendülettel és nagy tervekkel elindult. A napokban került a kezembe egy nagyon érdekes könyv, egy neves román írónak, Nikolaj Balotnak az írásáról van szó, aki a 20. század román irodalmának egyik nagy kivándorlója volt, aki ő maga fogalmazott így, hogy saját hazájában nem érezte otthon magát a kommunista diktatúra elnyomása miatt, és végül Párizsban kötött ki. És leírja azt a különös, furcsa érzést, hogy párizsi otthonának ablakából, amikor ír franciául, kinéz és látja az Eiffel-tornyot, jó helyen lakhatott, akkor időnként, miközben a papírra franciául veti a gondolatait, megáll, eszébe jut a hazája, a nemzete, ahonnan kisodródott, és elkezd beszélgetni önmagával, most hogyan, nem franciául, hanem az anyanyelvén. Mert hogy azt sohasem tudja elfelejteni az ember, hogy honnan indult, és hogy milyen nyelvi közegben nőtt fel, és hol vannak igazi gyökerei. Különös. Ábrahámnak az a vándorlása, amiről itt a Szentírás beszél. Megszólítatik Ábrahám, akkor még Ábrám néven szerepel, menj ki a te földedből, rokonságod közül arra a földre, amit én mutatok neked, és ott megáldalak téged, mondja Isten. Ábrám engedelmesen veszi feleségét, testvérének fiát Lótot, az unokaöcsit, minden szerzeményét, és elindul. És azt olvastuk ugye az 1 Mózes 12-ben, hogy eljut Sikem vidékéig, ott újból megszólítja Isten, és azt mondja, ezt a földet szántam neked, neked adom ezt. És ott Ábrám oltárt épít, és segítségül hívja az Úrnak nevét, aki megjelenik neki. Aztán tovább húzódik délfelé, Bételig halad, Bétel maga is különös jelentést hordozó helységnév, azt jelenti Bétel Isten háza. Ott Ábrám megint oltárt épít az Úrnak, és segítségi hívja az Úr nevét. Eddig semmi baj nincs. Abban a közegben, azon a területen mozog, amit Isten szánt neki. Ezért mindkét ízben, az ígéret földjének két különböző földrajzi pontján oltárt épít Istennek, és segítségé hívja az Úrnak nevét. De következik egy különös fordulat. Éhség támad azon a földön, azon a vidéken, különös az oltár közelében is támadhat éhség, jöhet a szükség, jöhet a próba, a hívő ember, az oltár közeli ember, az Isten nevét segítségű hívó ember sem kíméltetik meg a próbától. És akkor Ábrám már a saját feje szerint dönt, hogy az éhség elől elmenekül Egyiptomba az ő feleségével és családjával. Megfigyeltük, hogy itt egy szó sincs arról, hogy Isten mondta volna neki, hogy menj le Egyiptomba, és már sehol nem olvassuk Egyiptom földjére érve azt, hogy Ábrám oltárt építene az Úrnak, és segítségi hívná az Úr nevét. És ekkor szakad rejá a baj. Ekkor jut eszébe ez a furcsa gondolat, hogy a feleségét letagadja, hugának nevezve azt. Fél, hogy a szépségének áldozatul esik ő maga, és így elveszti saját életét Ábrám, és a feleségét is nyilván. Egy nem Istentől sugallt gondolat alapján indul, Egyiptomba érkezik, a faraó elveszi a feleségét, mert azt hazudja a faraónak, hogy ez az ő testvére. Lám, ahol már nem Isten sugallatára indul az ember, amikor már nem oltár építés következik azon a földön, ahol van az ember, amit maga választ, és nem Isten választ neki, lám, azon a helyen már csak zűrzavar támad az életében. Alig-alig ussza meg Ábrám épp bőrrel az egyiptomi kalandot, nagy megszégyenülés árán kénytelen otthagyni, amikor a faraó emberei kipakolják egyszerűen az országból a hazug Ábrámot, aki nem oltár építő emberként van jelen Egyiptom földjén. Testvérek, nagy kérdés az, hogy miközben mi is ilyen vándorok vagyunk, ha közben hogy éljük meg a mi vándorlásunkat. A vándorlás az egész életünket végig kíséri. Nem feltétlen csak olyan értelemben, hogy hát kénytelenek vagyunk gazdasági okokból, megélhetés céljából új helyre költözni, akár új hazát választani. Végül is a mi társadalmunk jó része átélte az ilyen kényszerű lakhelyváltoztatást, lásd a mi generációnk, ugye, amikor az kényszerű kollektivizálás előtt a munkahely hiány miatt ugye nagyon sok vidéki ember kénytelen volt városra költözni, új világba csöppenni, a régi gyökerektől elszakadva, idegen helyen újat kezdeni. Ez is a mi vándorlásunkhoz tartozik, ez is a mi bujdosásunknak egy jellemzője. De aztán van olyan érdekes, egész létünk összefüggésében való gondolat is, amit sok filozófus, sok gondolkodó úgy fogalmaz meg, akár már az ókortól kezdve például Platon is, és az ő követői is, hogy tulajdonképpen maga a lélek is, ami hordozza a mi életünket, egy számüzetésben van itt a földön, és ezt már a kereszténység is tovább viszi ezt a gondolatot, hogy kapja a test kölcsönbe a lelket Istentől, az ő teremtőjétől. Néhány évtizedik úgymond számüzetésben van ezen a földön, a romlandó emberi testben, hogy aztán majd kivándoroljon megint ebből a testből, vissza menjen az ő teremtőjéhez, itt hagyva a földön az összeomló, szétporladó földi testünket. Ilyen értelemben, lám már az ókori gondolkodók is, de majd ennek nyomában a kereszténység is viszi tovább ezt a gondolatot, hogy igenis, mi ezért nem vagyunk végérvényesen otthon ebben a világban, ezért vagyunk csak vándorok ezen a földön, mert hogy mi Istentől szakadva leöltöttünk testet, és élünk itt néhány évtizedet, hogy utána megint Istenhez visszakanyarodjon a mi földi létünk, és ott kiteljesedjen. Ilyen értelemben is különös, hogy vándorok vagyunk ezen a világon. Csak hogy útközben valahol sokszor elveszti az ember ezt az igazi Istentől való eredetét, ennek a gondolatát és érzését. És úgy belegyökerezik ebbe a látható, mulandó világba, hogy elfelejtkezik a mennyei hazájáról. Ezért nagyon eszméltető az, amit itt ír a zsidókhoz írt levél alapigényben, a 11. rész Ábrámról, vagy Ábrahámról, itt már ugye Ábrahám néven emlegeti a zsidókhoz írt levél az ősatyát, Izsákról, Jákóbról, ugye három generáció képviselői vannak itt együtt, hogy ők mind ugyanazon ígéretek örököstársai, sátorokban laktak, mert várták az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Mert vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön, és akik így szólnak, jelzik, hogy hazát keresnek. Nem csak Háránból kiindulva keresett új hazát Ábrám, vagy Ábrahám, mikor Kánaán földjét adta neki Isten, hanem keresnek új hazát, nem ebben a látható világban, hanem a láthatatlanban. És csodálatos módon kapcsolódik ehhez a gondolathoz maga Pál apostol is, amikor a korintusokhoz írt levélben arról beszél Pál apostol, hogy azért nem süggedünk, ha a mi külső emberünk napról napra romlik is, ha ez a mi testi sátorházunk egyre inkább gyengül és végül porrá válik is, nem csüggedünk, ha sorra el kell szakadnunk szeretteinktől, és látnunk kell testi szemeinkkel, hogy az enyészet martalékává lesz az, akit valamikor öleltünk, simogattunk, szerettünk, és ugyanígy leszünk mi magunk is majd az enyészet martalékaivá. Nem csüggedünk mégsem, mondja Pál apostol. Miért? Mert a belső ember közben napról napra újul. De csak akkor, csak azok esetében, akik az odafelvalókkal is törődnek, és nem csak a földiekkel. Akik nem csak a láthatókra néznek, ahogy mondja Pál a 2. Korintus 4-ben, hanem a láthatatlanokra is. Paradox ez, hogy lehet a láthatatlanokra nézni, és mégis a keresztény embernek ez a hatalmas előnye, a hitetlen emberhez képest, hogy van egy belső látása, aminek birtokában látja a láthatatlant. Látja a mások számára láthatatlant. Mert neki már belső személy révén hite által láthatóvá lett az a láthatatlan világ. Sőt, kívánatossá lett az a láthatatlan világ. És ezért törekszik úgy vándorolni át e földi látható világban, hogy miközben itt, ezen a földön helytáll és látható nyomokat hagy maga után, mégis a mennyei cél határozza meg a földi vándorlását. Ezért fontos számára, a keresztény ember számára, a hitvalló ember számára az, amit Jézus Krisztus mondott, mikor Pilátus kérdezget, hogy te király vagy-e, csak ugyan honnan jössz, ki vagy te, ugye? A Jézus személynek titka érdekli mindig az embert, a világot. Jézus azt válaszolta, az én országom nem e világból való. Sőt, a tanítványai, az ő követői kapcsán is úgy imádkozik majd búcsúzásakor halála küszöbén az ő mennyei atyához, atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ebben a világban élnek ugyan, de nem ebből a világból valók, és a mennyei világból kapják az erőt a földi világban való helyes vándorlásra és a helytállásra. Ezért számukra ez a földi lét nem egy kínos számüzetés. Sajnos sokan úgy gondolkoznak, és ugye a keleti vallások tele vannak ilyen lemondó, rezignált üzenetekkel, lásd hinduizmus, buddhizmus, hogy ez a világ olyan világ, ahol nem lehet boldog egyáltalán az ember. Nem kell foglalkozni ezen a világon semmivel, vissza kell vonulni, el kell zárkozni, magunkba kell roskadni, elmélkedni, meditálni, tétlenül, mert ez a világ nem a világ, mi világ. Hát Jézus nem így viszonyult ehhez a világhoz. És ezért nem követhető számunkra sem a buddhizmus, sem a hinduizmus, sem egyéb más világvallás. Ezért fontos számunkra Jézus Krisztus tiszta evangéliuma, amelyik megtanít minket arra, hogy vándorok vagyunk ugyan. Nincs itt maradandó városunk, ahogy szintén a zsidókhoz itt levélben olvasjuk a 13. rész végén. És mert tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk, ezért a jövendőt keressük. Ez a jövendő pedig a mennyei haza, amiről beszél itt az alapigénk, hogy tudta Ábrahám, Izsák, Jákob, hogy ők idegenek és vándorok a földön, és jelezték, hogy hazát keresnek. Mégpedig jobb után vágyódva, 16. vers ezt mondja. Jobb haza után, mint a földi haza. És ilyen értelemben lesz az istenfélő ember, a keresztény ember olyan vándorra ezen a földön, aki nem jön zavarba amiatt, hogy mulandó a földi léte, csak átmeneti ez a vándorlása ezen a földön, mert tudja, hogy ez a földi léte éppen azért adatott, hogy e testben lakozva tanulja meg a mennyei célt komolyan venni, és vándoroljon úgy e földi testben, hogy a mennyei cél elérhető legyen számára. Ezért nem csüggett. Mert nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk, testvéreim, a számüzetésnek, úgymond az idegenségnek a sokszor árny oldaláról sem. Mert hogy amíg itt testben vagyunk, tele vagyunk szenvedéssel, fájdalommal, nyomorúsággal, csalódással, keserűséggel, nem egyszer. Ez is hozzátartozik a testben történő vándorlásunkhoz. Ugyanakkor van esélyünk mégis arra, testi fájdalmaink, próbáink, veszteségeink, betegségünk, gyászunk közepette is, hogy az a lélek, amit Isten kölcsönzötte romlandó testnek, az a lélek idejében megismeri az ő mennyei gazdáját. És az a lélek valóban otthonosan mozogjon egyre inkább az Isten világában, miközben hordozza ezt a romlandó testet. Ennek a hazakeresésnek a kettősségéről és ellentmondásosságáról egy nagyon érdekes eset, nagyon érdekes, valós történet van, szintén ebben a nagyon izgalmas könyvben, amit Nikolaj Balot írt, hogy pontosabban elhelyezzük a korunkban, 1925-ben született ez a neves román író, aki francia nyelven alkotott évtizedeken át Párizsban, aki korábban, mielőtt kikerült volna nyugatra, megjárta a kommunista börtönt is, és a szamosújvári vári közeli börtönben volt, amúgy Kolozsváron élt és lakott sokáig, itt Erdély kis, egyik kisvárosában született, nagyon jól beszélt magyarul is, németül is, tehát az egykori erdélyi hangulatnak az igazi hordozója volt ez a nagyszerű értelmiségi román ember, aki a szamosújvári börtönben szerzett egyik nagyszerű élményét, nagyon izgalmas élményét írja le ebben a könyvben. Mégpedig azt, hogy a szamosújvári börtönben találkozott egy Grigori nevű elítéltel, aki az ő csoportjában volt. A politikai elítéltek csoportjában. És azt mondja, hogy amíg ott a nagy cellában, matracokon ülve, még ágyuk sem volt, ott kuporodva hallgatták ennek a különös Grigori nevű elítéltnek a történetét, hát egyik ámulatból a másikba estek. Először is az volt feltűnő, hogy nézett ki ez a Grigori nevű férfi. Azt mondja, hogy tetőtől talpig tele volt tetoválással a teste. És azt mondja, hogy árva gyermekként nőtt fel, szerelem gyerekként született egy tüdőbeteg asszonytól, aztán árvaházba került, és amikor már inasként próbált saját lábára állni, az már 1945-ben volt, amikor fiatal ember volt, 20 éves fiatal, 10-valahány éves fiatal, közel a 20-hoz, azt mondja, hogy eszébe jutott, hogy ő megkeresse az anyját. És akkor 1945-ben felül egy szovjet katonai vonatra, amelyik már hazafelé viszi a háború végén a szovjet katonákat, és azt mondja, fáradtságában elalszik a vonaton, és arra ébredt fel, hogy már Bukovinában van, amit már akkor oda csatoltak hivatalosan a Szovjetunióhoz, és Csernyóczban száll le a vonatról, és akkor riadtan észleli, hogy hát nincs otthon, és szeretne visszajönni, de hát a határok már zárva vannak, nem tud visszajönni Romániába. És hát akkor próbál ott valahogy boldogulni, megélni, hát valahogy munkát is keres, de azért szűkös lévén az anyagi, hát bizony kis apró lopásokhoz is folyamodik, hogy valahogy ne halljon éhen, aztán kezdi megszokni a sikeres lopások jó ízét, és hát egyre merészebben merészkedik előre ezen a területen, végül már rablásba is keveredik, fegyveres rablásig nem jut el, mert fegyvere nem volt, de bizony elcsípik, lecsukják, és aztán szabadul, és megint lop, már akkor bandákba szerveződve, aztán megint börtönbe kerül, aztán majd börtön után évekkel később munkalágerbe kerül, de a Szovjetunió egyik távoli részére, Szentpétervár környékére, és azt mondja, akkor éri őt a hír, hogy Ruscsov, ugye akkor már ő volt hatalmon, amnestiát ad azoknak az idegeneknek, akik ugye a háború után, vagy a háború sodrásában oda kerültek a Szovjetunió területére, és persze közben ő már megnősült, egy orosz nőt vagy feleségül, már gyereke is volt, de amikor eljut az amnestia híre hozzá, akkor ellop egy motorbiciklit ott Szentpétervár környékén, és Moszkváig meg sem áll, és elmegy a román nagykövetségre, és végül, ugye igaznak minősül az amnestia híre, és ő is repatriálhat, azaz hazakerül Romániába. Végre itthon van. Igen ám, de alig telik el néhány hónap, tiszavirág élete az itthoni boldogsága, mert eszébe jut, hogy neki ott maradt a felesége és a gyermeke. És akkor elmegy Bukarestbe, a szovjet nagykövetségre. És kér engedélyt, hogy ő visszautazhasson a Szovjetunióba. Persze nem kap. És akkor mit csinál? Tiltott határátlépést követ el. és elfogják a román határőrök a szovjet határon, és hát szökési kísérlet miatt bebörtönzik. Igen ám, de amikor a tárgyalás zajlik, a bírók nem hiszik el, hogy ez az ember egyszerűen csak civil okokból akar a Szovjetunióba szökni. Mert hogy ilyen őrült nem volt Romániában még, aki tiltott határát lépést kövessen el, ráadásul a Szovjetunióba szökvény. Mert mindenki nyugatra akart szökni. És a bírók azt feltételezték, hogy valami hazaárulási szándékkal akart a Szovjetunióba szökni, és ezért politikai elítéltként súlyos ítélettel sújtották. És így került a szamosúvári börtönnek ebbe a csoportjába. És akkor elmondja, hogy ott, még annak idején a Szovjetunióban, a sok-sok tetoválás, kép és felírás és minden között egyik legfontosabb az volt, amit kinyújtva a bal karját, a belső részén, a szívhez közeli részen olvashattak. Cirill betűkkel volt fölírva, aztán lefordította ott a börtöntársaknak, és Valata meghökken, amikor megtudja, íróként ugye el is gondolkozik nagyon, hogy mit is jelent ez a cirill betűs rövid felírás az ő bal belső karján ennek a Grigore nevű elítéltnek. Az volt odaírva, nem vagyok ott, ahol a hazám. Nem vagyok ott, ahol a hazám. Ezt a Szovjetunió területén íratta egy börtönben, egy munkatáborban az alsó karjára. Mert nem volt otthon, ahol a hazája. És mikor hazakerült úgymond a hazájába, akkor nem érezte jól magát a hazájában, mert nem volt ott, ahol a családja. És akkor tiltott határát lépés próbálkozása kapcsán elcsipik és bebörtözik saját hazájában. Furcsa dolgok ezek, különös dolgok ezek, nagyon érdekes dolgok ezek. Hol is van az ember otthon? Mikes Kelemen a törökországi számüzetésében, Rodostóban azt írja, úgy szeretem Rodostót, hogy nem feledhetem Zágon. Úgy szeretem az új helyet, hogy nem feledhetem a régit. Hogy érezte magát az ószövetségi választott nép a babiloni fogságban 70 évig? Azt olvassuk, a babiloni vizeknél ültünk, és ott sírtunk. És a mi lantunkat fölakasztottuk a fűszfákra. Mert nem volt kedvünk énekelni. És rabtartóink énekre noszogattak, de hogy énekelhetnénk mi idegen földön, miközben Jeruzsálemtől, a szent helytől, a templomtól távol vagyunk. Testvérek, a keresztény ember nagy felismerése. Valahogy Mikes Kelemen gondolata nyomán az lehet. Úgy szeretem a földet, hogy nem feledhetem a mennyet. És úgy élek ezen a földön, hogy én a mennybe készülök. Hogy ne azt kelljen vallanom, csalódottan, keserű szívvel, amit Kosztolányi Dezső nagy költőnk fogalmazott, itthon vagyok itt a világon, és nem vagyok már otthon az égben. Hanem azt mondhassam, úgy vagyok itthon a világon, hogy közben én már otthon vagyok az égben. Ez a kiegyensúlyozott, boldog, keresztény emberi érzés. És így tudjuk mi Mózessel a nagy imádkozóval együtt, a 90. Zsoltár szavaival imádkozni. Istenem, Uram, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hazát keresünk, várjuk az alapokkal bíró várost, amelynek építő és alkotója az Isten. Ilyen értelemben legyünk-e világvándorai, bárhol is éljünk, hogy közben oltárt építsünk, segítségé hívjuk az Isten nevét, és keressük azt a város, amit Isten készít mindnyájunk számára. Amen. Ó, Ábrahám! Téged is illet tisztelet és dicsőség, ó Ábrahám ura. Téged illet a köszönet részünkről azért, hogy nem csak Ábrahám ura maradtál, hanem Jézus Krisztusban mindnyájunknak megváltó Istenévé lettél. Köszönjük, hogy kijelentetted magadat Jézusban nekünk. Köszönjük, hogy általa lehajoltál a legelesettebbekhez, a megvetett bűnösökhöz, vámszedőkhöz, paráznákhoz, mindazokhoz, akikről az öntelt, magukat igaznak valló farizeusok és írástudók úgy gondolták, hogy nekik semmi joguk nincs az Isten országához. Köszönjük, hogy nem a mi jogunk alapján van esélyünk oda kerülni, hanem a te kegyelmed alapján, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy a te véred árán szereztél nekünk mennyei hazát. És köszönjük, hogy tudatosítottad bennünk a te megismerésedkor, hogy mi, a földvándorai, az odafelvalókkal is kell törődjünk. Köszönjük háladással, hogy láthatjuk belső szemeinkkel, a hit szemeivel a láthatatlan. És köszönjük háladással, hogy egyre inkább nyitogatott hitünk szemeit, hogy egyre világosabban, jobban lássuk a láthatatlan. Segíts Urunk úgy vándorolni át e földi világban, és úgy elengedni egymás kezét, és majd nekünk is úgy kimenni ebből a látható világból, hogy tudjuk, higgyük, hogy a benned hívő szeretteink is már nálad odahaza vannak jó helyen. A mennyei városban, amit te készítettél számukra, hogy majd mi is ott legyünk, ahol Jézus Krisztus helyet készít a mi számunkra is. Így áld meg vigasztalásoddal azt a gyászoló családot, ahol az elmúlt héten temetés volt. Így áld meg azt a másik családot, ahol most kegyeletteljesen emlékeznek az elmúlt évben elhunyt szerettükre. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy a te kegyelmed által hordozol, megtartasz, és nem hagysz magunkra minket. Hadd bízzuk rád betegeinket, a szenvedő testvéreinket és a magányos lelkeket is. Légy őriző jó pásztoruk Jézus által, atyánk, nekik is. Amen. Most pedig hallgassunk meg egy Paganini darabot, záró akkordként Vyski Máté és Kolcsár Péter előadásában. A Cantabile nevű darab következik Paganinitől. Thank you. Köszönjük szépen! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.